Vajon úgy van-e az életünkben, ahogyan énekeltük, vagy nem így van? De azt hiszem, mindannyian elérkeztünk oda, hogy higgyünk, és ahogyan itt ez az énekíró kifejezésre juttatja, az én akaratom az én Istenemé legyen. Egyedül csak Jézusban bízom. Azt hiszem, ma este is azért jöttünk el újra, mert bízunk benne, mert szeretünk közösséget vállalni vele. Mert tudjuk, hogy az ő keresztje elfedi bűneinket, és az ő vére teljesen megtisztít bennünket. Ma már hallottunk a keresztről, és azt is, hogy mi ezzel a helyzet, és ez mivel jár, hogy mit hoz magával. És tudjátok, elolvastam magamnak, és az az íge jutott eszembe, amit Pál apostol mond az első korintusi levél második fejezetében, olyan csodálatosan mondja, mindjárt az első verstől, első korintus beliekhez írt második fejezet, első versétől. Amikor tehát, testvéreim, eljöttem hozzátok, nem azzal a szándékkal jöttem, hogy Isten bizonyságtételét túláradó, ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek, nem, hanem elhatároztam magamba, hogy nem akarok más ismeretet mutatni közöttetek, mint a Jézus Krisztusról, és pedig Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Ez a lényeg. Ma már olyan csodálatosan hallottuk. Nekünk nem használ semmi semmit. Ezt a tapasztalatot az élő Istennel meg kell szereznünk. Meg kell tapasztalnunk a megtérést. Valamit át kell élnünk az életünkben ahhoz, hogy azt mondhassuk, én találkoztam Jézus Krisztussal, én tudom, hogy az ő vér által meglettem mosva, én tudom, hogy az ő keresztje elfedi az ő bűneimet. És amikor Isten nagyszerű embere itt ezeket a szavakat kijelenti, semmilyen más felismerést vagy ismeretet nem lehet a hívők elé állítani, csak is Jézus Krisztusról és pedig a keresztre feszített. Tudjátok, akkor ez a dolog mindenek felett áll. Ez fölött áll mindennek. A kereszt mindenek fölé van emelve. Fel van állítva magasba. Ha nem lenne valóság, minden hiába való lenne. Ha megváltás nem létezne, akkor nem létezne semmi. De a kereszt, a Jézus Krisztus keresztjének ismerete, a tájékozottság róla, át kell, hogy járja a szívünket, át kell hatolnia rajtunk, nem csak, hogy olvastunk róla, vagy beszélünk róla, hanem meg kell történnie annak, mint ezzel az Isten emberével, itt egy Pállal, aki előtte Saul volt. És tudjuk, hogy miben volt foglalatos, amikor még Saulus volt, üldözőbe vette az igaz hívőket. De amikor az Úr belépett az ő életébe, akkor minden más lett vele. Először még üldözőbe vette az Urat, de aztán a hatalmába kerítette. Úgy, hogy azután az ő tanúja lett. És olyan csodálatosan mondja, ahogy olvastuk, nem azért jött, hogy valamilyen más bölcsességet tárjon eléjük, vagy hogy lenyűgöző szónoklatokkal fellépjen előttük, hanem kizárólag csak azért is azzal, hogy hirdesse nekik azt a Jézus Krisztus, akit előzőleg még üldözött, mint megfeszítetett és feltámadottat. Szeretett testvéreim és testvérnők, és mivel ez az emlékezetes nap és az úrvacsorát is megtartjuk, nem tehetünk másképp, nem térhetünk ki előle. Inkább azt szeretnék, hogy az ígét úgy tegyük a gyertyatartóra, hogy azt mondjuk, mi sem tehetünk másként. Mi sem tudunk semmi más egyébről, semmi lehengerlő beszédművészetet nem ismerünk, és nem adunk itt elő. Nem, mi hasznunk lenne belőle. Mindez nem használ semmire nekünk. De ma már hallottunk a keresztről, hogy ezzel mi a helyzet, mit jelent, mit von maga után, és itt látjuk Pál apostolt is, eme nagyszerű emberét, hogy ezek a szavak milyen kemények, milyen nyomasztóak, mennyire tartalom van bennük. Lehet, hogy mindenki másnak mással volt tele a feje, de ő tudta, hogy mit kell tennie. Ő tisztában volt azzal, hogy csak azt adhatja tovább, amiben Isten őt részesítette. És mégis miben részesült? Ez most a kérdés. Voltak éppen miben részesült? Maga az Úr lett az ő része. Igen, ez az. És talán, ha egy kicsit tovább olvasunk, ezek olyan értékes szavak. Az 1. Korintus 2-ből. Ennél fogva gyengeségben, félelemmel és nagy szorongással léptem fel közöttetek, és az én beszédem és a prédikálásom nem a bölcsesség lenyűgöző szavaival történt, hanem a szellem és az erőnek bizonyítékával. Hát nem dicsőséges ez. Igen, tudjátok, ez az. Nem olyan magabiztosan érkezett, hanem teljesen és maradéktalanul csak Isten tanács határozatát akarta eljuttatni hozzájuk. És csak azt, amit Isten vagy az Úr akart mondani, csak azt akarta mondani a hívőknek. Éppen ezért félelemmel és reszkedéssel lépett fel, nem egy kész prédikációval, nem, hanem úgy, ahogy a szellem vezette és irányította őt. Ez az, testvérek és testvérnők, és látjuk, valóban tudjátok, Isten szelleme bizonyságot tett mellette. Hogyan jelent meg? Gyengeségben. De tudjátok, ezen a gyengeségen keresztül valami hatalmas dolog jött elő. Ó, valami nagyon hatalmas. A Szent Szellem ereje, Isten ereje kibontakozott. Amikor mi még gyengék vagyunk, ő olyan erős lehet. És ezt egyszer így fejezte ki Istenem az embere, és mi is így mondhatjuk ki, voltak éppen, kik vagyunk mi. De én csak annyit mondhatok, amikor gyengék vagyunk, ő erős, ő olyan csodálatos. És így minden okunk megvan arra, tudjátok, hogy ma este is újból minden bizodalmunkat ő belehelyezzük. Amikor eléje járulunk, hogy magasztaljuk őt, hogy imádjuk őt, mert egyedül őt illeti a tisztesség. Pál apostollal együtt mondhatjuk, hogy ő találkozott velünk. Volt egy tapasztalatunk, és szeretnénk még több tapasztalatot szerezni vele. Te is szeretnéd? Amen. Én hiszem, hogy mindannyian éhezünk és szomjazunk az érő Istenre. Legyen, hogy a mi hűséges Urunk továbbra is megáldjon bennünket. Hadd álljunk fel most, és imádkozzunk együtt. Hűséges Istenem, szívünk mélyéből köszönjük Te neked ezt a kegyelmi órát, hogy újra itt lehetünk. Uram, egy olyan szegény és olyan nyomorult nép vagyunk, gyengeségben jelölünk meg előtted, Te vagy a mi erőnk, Te vagy a mi erényünk, és nekünk nincs semmi ismeretünk, semmi másról nem tudunk, mint a megfeszített Jézus Krisztusról való tájékozottság, halleluja, a feltámadottról. Üdvözítőm, köszönjük neked, hogy újra együtt lehetünk, hogy dicsőséges énekeket énekelhetünk Te neked a Te neved dicséretére. Ó, Uram, áldj meg mindnyájunkat, akik eljöttünk, nyisd meg szívünket, nyisd meg elménket, nyisd meg, Uram, értelmünket, hogy mindent egy jó és egy remek szívvel fogadhassunk be. Uram, áld meg testvéreimet és a testvérnőket, és áld meg mindazokat, akik eljöttek, még azokat is, akik nem tudtak eljönni. Uram, tedd őket boldoggá, áld meg őket, a Te szent nevedért, Uram. Halleluja! Amen. Amen. Nem csak hinni, hanem megtapasztalni is megengedett dolog. Az első énekből a szöveg a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. verséhez hasonlóan hangzott. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És Branham testvér azt mondta, ha ő ugyanaz, akkor ugyanazt teszi, amit valaha is tett, azt teszi most is. Miközben azt mondja, ha akkor egy bűnös eljött hozzá, és ő megbocsájtott neki, akkor, ha ma egy bűnös jön hozzá, akkor annak is meg kell bocsájtania. És ha akkor egy beteg ember jött hozzá, és ő meggyógyította, és amennyiben ő ma ugyanaz, akkor ma is meg kell gyógyítania, és meg is fogja gyógyítani a betegséget, és mi is teljes szívünkből hisszük. Hányan vannak itt, akiken Isten már egy gyógyulást végzett el? Hadd lássam a kezedeket. El tudjátok képzelni, Isten áldjon meg benneteket. A testvérnő a svájci St. Gallenből, ő rá különösen visszaemlékszem. Testvérnő, neked rákod volt, ugye? Állj fel, kérlek, légy olyan kedves. A testvérnőnek rákja volt, de ne kérdezzetek, hogy milyen és mennyire előre haladott állapotban volt már. És Isten teljes gyógyítást szerzett. Nagy számú csodás gyógyulások történtek. Egyébként Ausztráliában találkoztam veletek. Igenis, csodálatos dolog az a tudat, hogy az Úr tényleg ugyanaz, tegnap, ma és úgy mindörökké. Mondani ugyan sokan, sok mindent el tudnak mondani. A kérdés csak annyi, hogy Isten áll-e mögötte, megerősíti-e és valóra váltja-e. Mi azért vagyunk itt, hogy higgyünk Istennek. És akkor a Jézus Krisztus nevéről is énekeltünk. Amikor Gábriel angyal eljött Máriához, azt mondta, nevezd el az ő nevét Jézusnak. Miért? Mert ő lesz az, aki üdvözíteni fogja az ő népét az ő bűneiből. Ez az. A Jézus népben van az üdvösség. A megbocsájtás, minden, amivel Isten meg akart ajándékozni bennünket, és amit adni akart nekünk, ez a Jézus nevében van. És ezért akarjuk ezt a nevet felmagasztalni. Majdnem azt akartam mondani, hogy már is hallottunk ma este egy prédikációt. Rusz testvérünk egy rövid prédikációt tartott, erőteljesen, és nem úgy, mint az írástudók. Ezt nyugodtan ki lehet itt egyszer mondani. Valóban így van. Egyszerűen lendületességgel. Én ott ültem, és minden mondat egy teli találat volt, és nagyon és mélyen megörültem, megörvendeztem. Az utolsó sor ebben az íge szakaszban, ami nem lett felolvasva, így hangzik, hogy a ti hitetek ne az emberek bölcsességén, hanem Isten erején alapuljon, legyen megalapozva. Ez volt az egész történet. E véget. Ezért nem lépett fel emberi bölcsességgel, görög filozófiával, vagy bármi mással, hanem egyszerűen és nyilvánvalóan Jézus Krisztus bizonyságtételével. De ennek a keresztről szóló egyszerű beszédnek a kihatása, olyan óriási, hogy az egész örökké valóságban még mindig szóvá lesz téve, hogy miért által a létre szellemben, lélekben és testben. Isten ígéje soha nem tér vissza üresen, hanem mindig beteljesíti azt, amiért el lett küldve. De nekünk számolni kell azzal, nem csak vizuális tanításként kell elgondolkodnunk rajta, hanem egyszerűen azt kell mondanunk, Uram, ma rajtam van a sor, ma nyilatkoztasd ki magad bennem és a lelkemben. Ma ne menj el mellettem. És meg fogjátok látni, ő meg fog állni, mint a két vak ember esetében, akik így kiáltottak, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk, légy irgalmas. Miközben a néptömeg azt mondta, hogy jobb lenne, ha hallgatnának, de ők annál hangosabban kiáltottak, és Jézus meghallotta. Oda fordult hozzájuk, és meggyógyította őket. Ő meghallgat minket is, felénk fordul, és meggyógyít minket. Ma este részt veszünk az úrvacsorában, és a lábmosás is megtörténik, annak is helyet adunk. Ezt szándékosan mondom most már az elején, különösen azoknak, akiknek ez újdonság. Lassan bele kell legyünk avatva, és nem megy minden egy csapásra. Az én esetemben is így volt, hogy lassan akartam bevezetődve lenni a Szentírásba. De néha természetesen úgy egész nagy lépésekkel történt. De a lényeg az, hogy amit teszünk, azt Isten ígéje szerint tegyük. És ha megtaláljuk a Szentírásban, akkor az Isten ígéje. Ha nem találjuk meg a Szentírásban, akkor elfelejthetjük az egészet. Természetesen azt is hozzá kell tennem, hogy csak miután láttam, hogy Branham testvér gyakorlatilag alkalmazta ezt a gyülekezetében, mindkettőt, úgy az úrvacsorát, mint a lábmosást is, csak azóta tartottam szükségesnek, és azóta mi is átvettük itt ezt a gyakorlatot. Azelőtt nagy prédikátorokat hallottunk erről beszélni, azzal az érveléssel, hogy akkoriban a lábmosás volt, ma meg lehet mosni valakinek a cipőjét, és így tovább. És sok mindenfélét tudtak erről mondani. De ne aggódjatok, még ha ma szandál helyett cipőt viselünk is, a lábat akkor is meg kell még mindig mosni. Ezt nem tudjuk elkerülni, egyikünk sem. És mindenekelőtt, ha az Úr parancsára van. És most hadd térjünk vissza a Jézus Krisztusról szóló evangélium egyszerűségéhez. Én tudom, amikor annak idén Branham testvére voltam együtt, és megtartottuk ott az úrvacsorát és a lábmosást is, én is azt gondoltam abban a pillanatban, igen, ez az egész olyan egyszerű, tulajdonképpen mi célt szolgáljon ez az egész. Elvégre én magam is meg tudom mosni a lábamat. De egyáltalán nem erről van szó. Ennél sokkal többről van szó, több a lényeg. Először is az engedelmességről, másodszor az egymással való bensőséges közösségről, kapcsolatról. És ez a bensőséges közösség valóban csak ott lehet, ahol Isten szívből jövő bensőséges szeretete nyilvánvaló. Betölti az mi életünket. Másképpen ez nem lehetséges. Szándékosan szeretném röviden felolvasni ezeket az ígerészeket, hogy mindannyian tudjátok, hogy ez benne van a Bibliában. Először is a második Mózes 24. fejezetéből az íge szakadt, a vérrel való meghintéssel, azután átmegyünk a Márk evangéliumába, majd a János evangéliumához. Második Mózes 24. fejezete a 7. verstől. Erre fel fogta a szövetség könyvét, és hangosan felolvasta a népnek. Ők pedig kijelentették mindazt, amit az Úr adott parancsba, megtesszük és szívesen teljesítjük, teljesítni akarjuk. Mózes ekkor vette a vért, és a népre hintve azt kijelentette. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veletek mindezen parancsolatok alapján. A vérrel való meghintés akkor történt, amikor a nép kinyilvánította, hogy mindazt, amit az Úr megparancsolt, készségesen meg fogunk tenni, teljesíteni fogunk. Tehát engedelmességet akartak tanúsítani. A bárány vérével való meghintés az engedelmességgel párosul. Ez annak egy része, hozzátartozik, tehát teljesíteni kell a Szentírást, és meg kell tenni azt, amit az Úr mondott, hogy a bárány vérének meghintése alá kerülhessünk. Nos, az új szövetségben létrejött egy új szövetség. Ezzel kapcsolatosan hadd olvassunk a Márk 14. fejezetéből, a Márk 14. fejezetének 22. versétől. És miközben ettek, Jézus vett egy kenyeret, és elmondta a dicsőítő imádságot, megtörte a kenyeret, és odaadta nekik, ezt mondván: vegyétek, ez az én testem. Azután vett egy poharat is, és hálaimát mondott, és odaadta nekik, és mindnyájan ittak belőle. És ezt mondta nekik, ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Az igazságnak megfelelően mondom nektek, én már nem iszom a szőlőtőke eme gyümölcséből addig a napig, amíg újból meg nem iszom azt Isten országába. Itt maga az Úr iktatta be az új szövetséget, és a vért a szövetség vérének nevezte, vagy jelölte meg. De a szövetség tulajdonképpen egy dolog, egy megállapodás, egy szerződés, valahol le van írva valami, egy hagyaték. Az, ami az új szövetségben elrendeltetett a gyülekezet számára, az, ami az új szövetséghez tartozik, az a szövetség vére által vált jogilag kötelezővé. Az az enyém lehet, a tiéd, hitben el kell és el szabad fogadnunk. A János evangéliumában, a 13. fejezetben megtaláljuk mind a kettőt. A páskával kapcsolatosan, az úrvacsorával és a lábmosással is. Amint tudjátok, az evangélisták mindegyike beszámolót adott, és nekünk mindent össze kell foglalnunk, hogy egy átfogó képet kapjunk. Itt a János evangéliumában, a 13. fejezetben, az 5. verstől, sőt, talán már a 3. verstől is olvashatjuk, így megkapjuk a teljes összefüggést. Mivel tehát Jézus tudta, hogy az Atya mindent az ő kezébe adott, és hogy ő Istenből jött ki, és újra Istenhez megy vissza. Felállt tehát az étkezésnél elfoglalt helyéről, levetette a felső ruháját, vett egy vászonkötényt, és maga köré kötötte. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte megmosni az ő tanítványainak a lábát. És a maga köré kötött vászonkötényjel megszárította az ő lábukat. Így eljutott Simon Péterhez is. Az így szólt hozzá, Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus pedig a következő szavakkal válaszolt neki. Amit én teszek ezzel, azt most még nem érted meg, de később meg fogod érteni. Péter erre így válaszolt neki. Most se, és soha ne, de soha meg nem most az én lábamat. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg téged, nincs részed én bennem, vagy nincs közösséged én velem. Erre Simon Péter így szólt hozzá. Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Nos, ehhez nem kell semmit megjegyzést hozzáfőznünk, ezt megspórolhatjuk magunknak. Olvassuk tovább a 10. verset. Jézus így válaszolt neki. Aki megfürdött vagy megmosakodott, annak nincs szüksége másra, mint a lábmosásra, hanem az ilyen ember tiszta az egész testében, és ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Mivel ő jól ismerte az ő árulóját, ezért mondta, nem vagytok mindannyian tiszták. Már most, miután megmosta a lábukat, visszavette a felső ruháját, és újra elfoglalta a helyét az asztalnál, így szólt hozzájuk. Megértettétek-e, vagy megértitek-e, hogy mit tettem ti veletek? Ti mesternek, tanítónak és úrnak szólítotok engem, és joggal neveztek így, mert valóban az vagyok. Ha tehát én, az Úr és a Mester megmostam a lábaitokat, akkor ti is kötelesek vagytok egymás lábait megmosni. Mert egy példát adtam nektek, hogy ti is úgy cselekedjetek, ahogy én cselekedtem veletek vagy rajtatok. Bizony, bizony, csak ugyanazt mondom nektek, egy szolga nem áll az ő ura fölött, és egy küldött, egy apostol nem áll a feladója fölött. Amennyiben ezt tudjátok, üdvösségetekre lesz, ha aszerint cselekszetek, vagy cselekeztek. Ezek az Úr szavai. És én nem hiszem, hogy létezik egy olyan hívő ember, aki képes lenni, kiállni és azt mondani, amit az Úr mondott, az tegnap még érvényes volt, de ma már nem érvényes. A zsidókra ugyan érvényes volt, de ránk nem. Nos, ez így nem megy. Nem kezdhetjük el szortírozni a dolgokat, hanem mindent úgy kell vennünk, és úgy kell osztályoznunk, ahogy meg lett parancsolva. Mert itt szó szerint ez áll írva. Ha tehát én, az Úr és a Mester megmostam nektek a lábaitokat, akkor ti is kötelesek vagytok egymás lábát megmosni. Tehát nem az lett mondva, hogy akkor megtehetitek, ha akarjátok, hanem akkor kötelesek vagytok egymás lábait megmosni. Mert egy példát adtam nektek, hogy ti is úgy cselekedjetek, ahogyan én cselekedtem veletek, vagy rajtatok. De hiszen tudjátok, néha mindannyian egy kicsit túl előkelőek, nagyképűek vagyunk inkább, és a lábmosáskor ugye aztán olyan szépen levetjük ezt az első előkelőséget. Az utolsó csipetnyi előkelőség, ami aztán úgy a jobb és a bal oldalunkról is egyformán lepereg. És akkor egyszer csak teljesen olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. Azaz egyáltalán semmi különlegesség. Éppen csak azok vagyunk, amik vagyunk, amilyeneknek Isten teremtett bennünket, vagy ahogyan Isten teremtett minket. És ez a közösséget szolgálja, sőt, még néha a meghajlást, a megalázást is, és ez jót tesz. Erre mindannyiunknak szüksége van, valóban szükségünk van rá. És amikor a megváltó ezt mondja, akkor ezt el lehet hinni. Ő tudta, hogy miért mondja ezt. A nemesek vagy előkelőek azt mondanák, várjunk csak egy pillanatra, majd én megmosom a saját lábamat, otthon van vizem, megfürdök, de ennél fogva nem erről van szó, hanem az egymás iránti szolgálatról, arról, hogy tanúságot tegyünk, az egymás iránti szeretetünkről, hogy hajlandóak vagyunk-e egymásnak is egy szolgálatot elvégezni. Nem csak arról van szó, hogy egy kis vízzel, egy tállal megmossuk a lábunkat, azt mi magunk is megtehetnénk. Sokkal, de sokkal többről van szó ennél. Erről a bensőséges kapcsolatról Istenben és egymással, erről az egyszerű módról, ahogyan végre van hajtva, erről az engedelmességről, mi azt mondanánk, igen, de ez nem a lényeg. Én bevallom őszintén, évekig én is így gondoltam. De, amint már említettem, aztán, amikor nem csak láttam, hanem hallottam is Branham testvért mondani és tanítani, hogy az Úr három olyan rendelést adott a gyülekezetnek, amely folyamatos, incessant, nélkülözhetetlen angolul, ez a következő, a keresztség, az úrvacsora és a lábmosás. Azt mondja, ez a három dolog el lett rendelve a gyülekezet számára. És még a Timóteushoz írt levélben az áll írva, hogy egy özvegyasszonyt csak akkor lehet beírni a gyülekezet anyakönyvébe, ha betöltötte a 60. életévét, és megmosta a szentek lábát. Tehát testvérek és testvérek között, és a testvérnők a testvérnők között, és teljes szívünkből eleget teszünk annak, amit az Úr megparancsolt nekünk. Ugyanígy emberként szeretném azt is mondani, hogy aki belsőleg még nem érzi, hogy ebben részt kellene vegyen, az egyszer megnézheti magának, és másodszor is részt vehet benne azután. Mi nem akarunk senkire semmit ráerültetni, valahogy sablonosan, vagy kényszeríteni, vagy bárkit bármire is rábírni. De mi ma este itt vagyunk, mint hívők, akik teljesíteni akarjuk Isten akaratát. Teljes engedelmességben, és ehhez ez is hozzátartozik. Azt kell mondanom, hogy minden alkalommal, különösen a lábmosásnál. Amint tudjátok, az úrvacsoránál mindenki ott maradhat, ahol van. Az úrvacsorát a sorok között nyújtjuk tovább egymásnak, mindenki részt vesz benne, és továbbadja. De a lábmosásnál előtör az egymás iránti bensőségesség. Az egyik megmossa a másik lábát, átölelik egymást, Isten áldását kívánják egymásra. Ilyenkor az a bensőséges szeretet, amelyet az ember a szívében hordoz, kommunikálódik. De hiszen tudjátok, hogy mire gondolok. És így ma tényleg mindannyiunknak meg kellene nyitni a szívünket, és nem kellene megbotránkoznunk az Úr szaván. Bármi legyen az, amit tesztek, meg ne botránkozzatok az Úr szaván. Ugye tudjátok, hogy egyszer az üdvözítő tartott egy beszédet, és akkor rettenetesen sokan hátat fordítottak neki, és nem követték őt többé. És akkor az ő tanítványaihoz kellett fordulnia, és megkérdezte, ti is el akartok menni tőlem? És akkor Péter szájából ismét elhangzott a válasz, Uram, hová menjünk? Csak neked vannak szavaid az örök életre. Ezekben a kis dolgokban, és azt hiszem, valamikor már mondtam, talán ma délután is, végül is a memória már nem a legjobb, de az apró dolgoknak nagy kihatásuk lehet. És éppen ebben az egyszerűségben, ebben a megalázkodásban rejlik egy óriási áldás. És mi igenis szeretnénk, ha minden tekintetben, mindenben, amit teszünk, áldásban legyen részünk, ahogyan Isten elrendelte, hogy áldásban részesüljünk. Hadd olvassam fel újra, kérem, és csak ezt az utolsó részt, hogy mindannyian tudjátok, hogy ez Isten igéje. Már most, ha én az Úr és a Mester, megmostam nektek a lábatokat, akkor ti is kötelesek vagytok egymás lábait megmosni. Mert egy követendő példát adtam nektek, hogy ti is úgy cselekedjetek, ahogy én cselekedtem veletek vagy rajtatok. Bizony, bizony, az igazságnak megfelelően mondom nektek, hogy egy szolga nem áll az ő ura fölött, sem egy küldött nem áll a feladója fölött. Ha ezt tudjátok, üdvösségetekre lesz, ha aszerint cselekeztek. Tehát most már tudjuk, és üdvösségünkre fog szolgálni, ha így cselekszünk. De ne csak tegyük, hanem tegyük szívből, tegyük egymás iránti bensőséges szeretetből, ami Urunk és ami megváltunk iránti szeretetből. Azt tudjátok, hogy az Új Szövetségben nincsenek törvények, aszerint, hogy kell és muszáj, ez nem egy mennydörgés szava, amely a Sinai hegyről érkezett hozzánk, de ezek a szeretetteljes és valóban hasznos utasítások és parancsolatok, amelyeket az Úr mégis meghagyott nekünk az ő igéjében. És itt azt mondja, az van írva, üdvös állapotban vagytok, ha tudjátok, és meg is cselekszitek. Most persze történt valami. Talán eddig nem tudtátok, és most már tudjátok. És most már vonatkozik, vagy érvényes lett az íge, ha tudjátok, üdvösségetekre lesz, akkor meg is cselekszitek. Tehát most már nincs többé nyitott vagy kibufó ajtó. Az ajtó most már be lett zárva. Nincs többé mentséges kibeszélés. Most már hallottátok, és most már mindannyian megtehetjük hittel. Ha még mindig lenne valamilyen kérdés ezzel kapcsolatban, amit alig hagyanítok, mert Isten ígéje olyan világos, olyan egyértelmű, és mivel világosan hangsúlyozva lett az íge, ezért nagyon szeretném megkülönböztetni az értelmezések kifejezéstől. Mi nem keressük itt az értelmezéseket. Bárki adhat valamilyen értelmezéseket, aztán addig értelmezgetnek körbe-körbe valamin, amíg ki nem húzzák magukat a dologból, hogy ne kelljen megtenniük. Amennyiben ma az emberek a betegek gyógyításáról beszélnek, akkor azt az ígét veszik elő és idézik is, ahol az áll, ez a betegség nem halálra való, hanem Isten dicsőségére szolgál. És ez valóban, ez meg is van írva. De néhány sorral később, ha tovább olvassátok, akkor pontosan azt vesztek észre, hogy a beteg meg lett gyógyítva. Hogy a dolog nem azzal a mondattal zárult le, hogy ez a betegség nem halálra való, hanem Isten dicsőségére szolgál, de hiszen éppen azáltal, hogy a beteg meggyógyult. Nem úgy, hogy beteg marad, az nem válik Isten dicsőségére. Határozottan, hogy nem. Különben az Úr Jézus megfosztotta volna Istent az ő dicsőségétől, hiszen nagyon sok beteg embert meggyógyított. Ó, akkor megszégyenítette volna Istent, ha egy betegség Isten dicsőségére szolgálna. No, de ilyet. Akkor az Úr nagyon meggyalázta volna a mi Istenünket, mert nagyon-nagyon sok beteg embert meggyógyított. Tehát minden egyes íge szavát helyesen kell megérteni, és nem megállni valahol olvasás közben, hanem tovább olvasni, hogy megértsük, mit is értett valójában az Úr azzal, amit mondott. A legtöbben elolvasnak egy mondatot, aztán abba hagyják, majd abból az egy mondatból egy egész prédikációt készítenek, és nem tudják, hogy egyáltalán nem értették meg az összefüggéseket. Egyáltalán nem. És egyre falaznak, és egy kis széllökés, és minden felborul. Tehát, amikor Isten ígéjét olvassuk, akkor az összefüggéseiben olvassuk, és utána hadd kérjük Istent arra, hogy valóban megértesse velünk, és azt az ígét is, amit most szemügyre vettünk. Ez nem egy kényszer, ez egy szeretett parancs, ami Urunk részéről. Amikor azt mondja, egy példát adtam nektek. És Péter, aki mindig olyan gyors volt a válaszával, azt mondja, Uram, sem most, de soha többé nem mosod meg az én lábamat. Úgy tűnik, az összes többiek nyugodtak maradtak ennél fogva, de tudjátok, hogy vannak emberek, akiknek gondot okoz nyugodt maradni. Igen, ma is vannak ilyenek, és ezek remek emberek. Lehetnek apostolok, mint Péter és Isten emberei, de nehezen tudnak csendben maradni, amikor az Úr tenni akar velük vagy rajtuk valamit. De azáltal, hogy csendben maradunk, éppen azáltal lesz segítségben részünk, nem a beszéddel, hanem azzal, hogy csendben maradunk Isten szín előtt, ez segít rajtunk. Így van megírva. De Péter persze, Uram, sem most, és soha máskor. Erre a megváltó azt mondja, akkor neked nem lehet semmilyen részed én bennem. Ó, akkor azt mondja, akkor nem csak a lábaimat, hanem a kezeimet is, és persze a fejet is, hogy a tisztánlátás bejusson benne abba. És így valóban arra kérte az Urat, hogy helyesen felfogja, és beteljesedjen benne a rajta. Vajon mi nem ugyanezt kellene tegyük ma, amennyiben ebben a pillanatban? Még nem, vagy még mindig azt gondolod, hogy ó, Uram, ne engem, nem engedem, hogy most velem ez megtörténjen, nem azt mondja neked is az Úr, akkor nincs teljes részed én bennem, akkor figyelmen kívül akarod hagyni az én szavaimat. És ez nem szabad, hogy így legyen. Isten bemutatja magát nekünk az ő teljes ígéjével, és ő maga állítja magát a mi útunkban. Nem mehetsz el mellette jobbra-balra úgy, hogy ne vedd figyelembe, és nem nézheted, hogyan tudsz elmenni mellette. Nem erről van szó. Meg kell ragadni hittel, és a kérdésnek így kell hangzania. Uram, hogyan tudom teljesíteni egészen átfogóan a te ígédet? Nagyon együtt érzek mindenkivel, aki nem fogja fel elsőre, mert az én fejem is meg kellett legyen mosva, mielőtt megértettem a lábmosásnak a jelentőségét. Sok mindennel így van ez. De végül mindannyiunknak meg kell adnunk magunkat, és azt kell mondanunk, Uram, mosd meg engem, tisztíts meg engem, szeretném, ha teljes részem lenne te benned. És most, különösen legvégső időben, olyan közzel Jézus Krisztus visszajöveteléhez szükségszerűnek tűnik, hogy félreálljunk mindattól, amit az emberek másként értelmeztek és kezeltek, és hogy eljussunk Isten igéjének és minden rendelésnek a teljes helyreállításához, és így egy egész, mély, szívből jövő igent mondjunk Isten minden egyes szavára. Hogy ezt megértjük-e vagy sem, az egyáltalán nem számít. Ha igent mondunk és hiszünk benne, akkor az Isten szellem által átlényegül és kinyilatkoztatik nekünk. De ha bezárkózunk magunkba és nemet mondunk, akkor az Úr elmegy mellettünk, de ha igent mondunk, akkor azt mondjuk, Uram, szólj, a te szolgád, vagy mi halljuk. Akkor beszélni fog és átlényegíti nekünk a szellem által. Nagyjá teszi, és megadja nekünk a belső hozzáállást, és a szükséges belátást is, hogy megtehessük. Legyen, hogy Isten a segítségünkre legyen, hogy ma úgy tudjuk megünnepelni az úrvacsorát, és a lábmosást is, hogy az neki tetsző legyen. Úgy, hogy teljesen feltekintünk ő rá, a Golgotai keresztre, hogy ott minden bűnt, ahol minden bűnt kiengesztelt, minden bűnt megbocsájtott, minden kárt jóvá tett. Az ő keresztje eltakarja az én bűnömet, az ő vére világossá és tisztává tesz engem, hogy ezt hitben elfogadjuk, mert hiszen ez megemlékezés arra nézve, ami a Golgotai kereszten érted és értem történt. Te érted, és én érettem. A megváltó, vagy Pál apostol később azt mondja, tegyétek ezt az én emlékezetemre. És így meg akarjuk ezt tenni ma is. Az erről szóló ígét később még felolvassuk. Csak ezt a részt akartam most velünk együtt felolvasni, és tényleg szívből kívánom mindnyájatoknak Isten gazdag áldását, és meg fogjátok látni, hogy ebben az Isten előtti és egymás iránti alázatos magatartásban egy bensőséges testvéri szeretet fog megnyilatkozni. Isten újból tanúságot fog tenni, te benned és én bennem. Meg fogjátok látni, a bensőségesség egyszerűen meg lesz, és ez az, amire mindannyiunknak szüksége van. Dicsőség és hála legyen a mi Urunknak. Amen.